Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Németh Balázs egyetemi docenssel Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, dr. Németh Balázs címzetes egyetemi docens urat, aki tudományos főmunkatárs és emellett református egyetemi lelkész. Kedves Balázs, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és három egész embert kívánó hivatása van. Nyárműipari kutatásokban, fejlesztésekben vesz részt, a Műszaki Egyetemen oktat, és egyetemi lelkész is. Nagyon érdekelne minket, hogy melyik ige szólította önt meg, és milyen elhívást kapott az Úristentől, hogy még lelkészséget is vállalt a másik két hivatás mellett.
Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat, és köszönöm szépen a megkeresést, a lehetőséget, hogy mindenről bizonyságot tehetek, és Ézsaiás próféta könyvének 45. fejezetéből szeretnék néhány verset felolvasni. Az első három verset, ami engem nagyon megérintett még 3 évvel ezelőtt. Így szól tehát Ézsaiás könyvének 45. fejezetéből az első néhány vers. Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak, akinek erősen fogom a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk, én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az érc ajtókat betöröm, és a vas zárakat leverem, neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágasságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene.
Milyen személyes élménye fűződik ehhez az igéhez?
3 évvel ezelőtt készültünk egy feladatra, egy szolgálatra. Nevezetesen azt helyezte a szívünkre a feleségem az Úristen, hogy karácsonykor menjünk el, és a műegyetemi kollégiumokban látogassuk meg a hallgatókat, mindazokat, akik december 24-én ott maradnak, valami ok miatt nem tudnak hazamenni. És ilyenre korábban nem igazán volt példa. Akkor én már ott oktatói, kutatói feladataim már voltak, akkor még a teológiára jártam, az utolsó éve voltam. És én már akkor tudtam azt, hogy ha az Úristen megadja a lehetőséget, akkor szeretnék majd egyetemi lelkész lenni, és valahogy ezt a oktatói-kutatói feladataimhoz is kötni, illetve hát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez. És elindultunk ezen az úton, hogy hogyan tudnánk bejutni a kollégiumba, és mivel korábban ilyenre nem volt példa, nem volt ez szokás az egyetem életében, ezért végig kellett járni ezeket az utakat. Istennek hála megadatott a lehetőség, hogy megfelelő oktatókon keresztül végig sikerült beszerezni az engedélyeket. És akkor tapasztaltuk meg először ezt, hogy valóban azok a kapuk, amik zárva voltak, előtte talán lehet, hogy senki nem mehetett be rajta ilyen módon, hogy december 24-én meglátogassa az ott lakó hallgatókat a kollégiumokba. Ezek most megnyitattak. Megnyitattak, és lehetőség nyílt erre, hogy bemenjünk, és az evangélium üzenetét is tudjuk közvetíteni, ha más nem, akkor néhány kedves szóval, egy apró ajándékkal. És akkor 3 évvel ezelőtt ezt tényleg megértük, hogy az érc ajtók, amiket korábban úgy gondoltuk, hogy ezek zárva vannak, és sokan így gondolták, hogy ez lehetetlen, hogy valamilyen módon a karácsony igazi lényege az egy világi egyetemen az jelen lehessen. Ez mégis megtörténhetett, hogy oda került, akkor ilyen formában, és a későbbiekben még további ajtók nyíltak meg, amikor az egyetemi imaterem létrejöhetett, és megtapasztaltuk ezt, hogy ezek az érc ajtók valóban betörhetők, ha az Úristen betöri őket, mert ez nem a mi dolgunk. A vaszárak valóban leverésre kerülhetnek képletesen szólva, mert egyelőre az Úristennek van erre hatalma, és előtte nincsenek olyan ajtók, amik zárva lennének. Úgyhogy ez a karácsony és az ehhez kötődő ezen ige rész, ez akkor itt hozzám nagyon közel, hogy az Úristennek mindenre van hatalma, és előtte nincsenek zárva ajtók. Végül is erről szól karácsony is, hogy ő előtte az az ajtó is nyitva volt, hogy elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a világba, hogy a mi megváltásunkat megszerezze.
Ez nagyon szép történet, tényleg a szeretetről szól, az emberi kapcsolatokról, és mi hozzászoktuk keresztények ahhoz tenni, hogy ez Isten szeretetének az ünnepe, mert ahogy ön is említette, valóban az ige testet öltött, és Jézus Krisztus a emberi testben közénk jött, és vállalta a mi bűneinket, hogy megváltson minket kereszthalál által. egyetemi lelkészként milyen tapasztalatai vannak, mert ugye a mérnöki tanulmányok azok exakt dolgok, és hát nem tudom, hol érintkezik a transzcendensre.
Nagyon sok kapcsolódási pont van egyébként. Az ember ezt elsőre nem gondolná, és nekem is nagyon sokáig keresni kellett tudatosan, meg most is igyekszem keresni a kapcsolódási pontokat. Tehát, hogy úgy mondjam, látszólag valóban ez egy egészen két külön világ. Az egyik az valami lelki, a másik pedig egészen fizikai és egészen kézzel fogható, de ha az ember megnézi közelebbről, akkor rájön arra, hogy nagyon sok olyan kérdés van, most csak a saját szakterületemről beszélek, elsősorban az irányítás elmélet, illetve a járműdinamika, ahol nem elég úgy igazából az, hogy csak műszaki kérdésekre tudjunk válaszokat adni, hanem sokkal inkább olyan helyről jönnek a problémák, az igazi kérdések, amire műszaki választ kell adnunk, amit csupán műszaki szemmel nézve nem tudnánk megoldani. Tehát konkrétan egy-egy vevői, vásárói, társadalmi igényt le kell fordítani műszaki nyelvre. De ahhoz, hogy ezt igazából megértsük, ehhez többletre van szükség, nem elég csak a képlet és nem elég csak a szám, és úgy, hogy erre jó választ tudjunk adni. Mert nagyon sokszor egy-egy műszaki problémára is a válasz nem csak műszaki, hanem sokkal inkább egyensúlyt kell találni, akár társadalmi érdekek, illetve a műszaki lehetőségek, gazdasági kérdések között. Úgyhogy nagyon sok, bármilyen furcsa, vannak az egy humán vonatkozása is mindennek. És a másik felől a tapasztalatom pedig az, hogy a mérnök hallgatók nem elzárkózóak igazából a hittől. Nagyon sokszor azt gondolja az ember, hogy hát azok mérnökök, fizikusoktól valahogy ez távol áll, vagy ők nagyon reál emberek, és hogy csak ami kézzel fogható, ami fizikai valóság, az, amit elhisznek, hiszem, ha bizonyítani tud. Én nem ezt tapasztalom, megmondom őszintén. Nyilván sokféle ember van a műszaki világban, és én azt tapasztalom, hogy van egyfajta nyitottság, és megvan az a komplex látásmód, hogy igen, van a világnak a fizikai, az anyagi része, de fölismerik azt, hogy ennél több is van. Én nekem ilyen pozitív tapasztalatom van, és ezt szeretném megerősíteni a hallgatókban is, hogy merjenek bátran itt tekinteni mérnökökre, természettudósokra, mint akiben megvan ez az igény, és megvan ez a szükség, hogy ezekkel a kérdésekkel, lelki kérdésekkel, hitbeli kérdésekkel, Istennel foglalkozzanak, és leginkább olyan szempontból, hogy mindez mit jelent az ő életükre és munkájukra nézve. Hogyha egyházi szemszögből nézve arra gondolunk, hogy hogyan próbáljuk meg elérni, megfogni valahogy a természettudósokat, hát nagyon sokszor az az első reakció, hogy valamiféle apologetikával, hitvitával hogyan tudjuk bizonyítani, hogy mégis a vallásnak, a hitnek van jelentősége a 21. században a modern tudományban. Én azt gondolom, hogy ez egy lehetséges út, de én sokkal inkább azt érzem, hogy ami igazán célra vezető, az inkább az, hogy hogyan tudjuk mindazt, ami Urunk Jézus Krisztus tanított nekünk, és amiről az egész megváltás, az új életnek a lehetősége szól, mindezt hogy tudjuk átültetni a mindennapokba, hogy tudjuk ezt megélni, hogy tudunk bizonyságot tenni, hitvallást tenni munkahelyen, akár a szakmai kérdésekhez, mindezek hol kapcsolódnak, hol befolyásolják adott esetben, hogyha döntéseket akarunk hozni, hogyan tudunk jól döntéseket hozni, keresztény elveket, hogy mondjam, figyelembe véve. Ez sokkal életszerűbb, és sokkal inkább olyan kérdés, ami foglalkoztat a gyakorló mérnököket, kutatókat, természettudósokat.
Most, hogy elmesélte nekem mindezt, azon gondolkoztam, hogy tényleg Isten a történelem ura, és valóban zeneszerzőktől és feltalálóktól sokszor hallottuk, hogy a problémára a megoldást az Úristen adta. Egy isteni szikra szinte jött, vagy álmában esetleg egy megoldást kínált neki az Úristen, tehát valóban a fejlődést is irányítja az Úristen, tehát az ő kezében van a mi jövőnk.
Igen, ez is teljesen igaz, egyébként én is értem már meg hasonlót, hogy valamin 3 napig gondolkoztam, de nem találtam semmilyen megoldást. Rengeteget szimuláltam számítógépen, mindenféle, hogy megtaláljam, hogy mi a probléma, hogy hogyan lehetne valamit megoldani, és olyan pillanatban jutott eszembe, hogy hú, ezt még nem vizsgáltam meg, és valószínűleg ez lehet az oka neki, amikor eszembe se jutott éppen a dolog, nem is foglalkoztam vele, utaztam például a villamoson. Valahol valószínűleg is az Úristen sugallatta, hogy megadta ezt, hogy megtalálhattam a megoldást, erre is van példa.
Hétköznapi szinten is én magam is tapasztaltam, hogy tényleg vannak olyan problémák, amit mi nem tudunk megoldani, mert úgy érezzük, hogy a probléma függetlenül tőlünk létezik, és ha leteszi az ember az Úristen kezébe, akkor valahogy csodálatos módon megoldódik. Volt ilyen önnek is.
Igen, van, hogy el kell engedni azért, hogy majd az Úristen adja vissza. Ez kétségtelen, de ez az élet minden területére igaz, nem csak a szakmai kérdésekre, sőt, sokszor leginkább nem a szakmai kérdésekre, hanem adott esetben a a családdal kapcsolatban, a házassággal kapcsolatban, vagy éppen az anyagi kérdésekre. Ott különösen is igaz, hogy az ember törekszik, igyekszik elérni, megszerezni, ami önmagában még nem rossz, de hogyha ez már görcsössé válik, és már gátol és visszafog, vagy ott esetben már eltántorít a valóságtól, meg magától, Istentől, aki mindezt adja nekünk, akkor jobb ezt letenni és elengedni, és azt mondani, hogy Uram, én ezt most a kezedbe teszem, és ha előtted kedves, akkor te add ezt vissza. Ilyet is éltünk meg az elmúlt időszakban, hogy valóban egy komoly anyagi döntés kapcsán ezt kellett mondanunk, hogy egyszer nekünk is lezárultak az utak, lehetett volna még erőlködni. Ez egy lakásvásárlás kapcsán történt konkrétan így, amikor egy lehetetlen helyzetbe kerültünk sajnos, és nem volt más lehetőségünk, azt mondtuk, hogy hát innen nincs tovább, ha az Úristen ott kedves, úgyis meg fogja adni a megoldást, és Istennek hála, így költözhettünk el egyik helyről a másikra egy 3 hónappal ezelőtt, úgyhogy egy fél éve még fogalmunk sem volt róla, hogy ott fogunk lakni, ahol most éppen lakunk, mert egy kilátástan volt a helyzetünk, nem találtunk meg föllakást, mindenféle gondok voltak, jogi minden problémák, de az Úristen megadta, úgyhogy valóban van, hogy jobb elengedni, és nem csak mindig törekedni.
Én azt mondanám inkább, hogy letenni az Úristen kezébe, igen, és ő megoldotta. Igen. A műegyetemnek sok ezer hallgatója van, én nem tudom pontosan most mennyi.
20 000 körüli, 20-24 ezer között.
Ez egy egyetemi város valóban. Mit tapasztalt, hogy mennyien látogatják a kápolnát, úgy arányszámban?
Nagyon nehéz ezt megbecsülni, két okból is. Egyrészt azért, mert leginkább azokkal találkozok, akik csütörtök esténként eljönnek az alkalmainkra. Na most az egy szűkebb kör, főleg, hogy 2 éve indult ez az egész, tehát ez ottani, ott főisten tiszteleti alkalmak, tehát ilyen módon folyamatosan épül fel a közösség. Egyrészt azért nehéz megbecsülni, mert akikkel ott találkozok, ott is van, hogy valaki eljön, egyszer, kétszer, nem jön többet, jár. Én azt mondanám, hogy összesen van egy olyan 40 ember biztosan, aki ebben a 2 évben oda járt, és én nem, inkább úgy mondom, hogy aki most oda tartozik, de hát az elmúlt 2 évben is ez már egyszer, de majdnem, hogy 2-szer lecserélődött. Tehát nagyon változó. Az egyetemi missziónak ez egy sajátosság, hogy nagyon változó a közeg, hogy ki az a kör, aki jön. De másfelől jól lehet, van mondjuk 40 ember a talomba, de egy csütörtök estén nincs ott mindig mindenki, tehát én inkább ilyen 20-30 közötti létszámok vannak most így 2 év után. Másfelől pedig azért nehéz ezt megbecsülni, mert bár ez egy egyszeri alkalom, hogy ezek minden héten vannak, de az imaterem az nyitva van a hét minden napján, a hétfőtől péntekig, amikor az épület is nyitva van. És tudom azt, hogy sokan látogatják, mert észreveszem onnan, hogy van, hogy bemegyek, és van ott valaki. Észreveszem azt, hogy vannak kitéve szóróanyagok, azok nem úgy vannak, fogy belőlük. Van, hogy hallom valakitől, aki eljön egy alkalmunkra, hogy ő egyébként szokott ide járni, bejön imádkozni. Nagyon nehéz megbecsülni, azt gondolom, hogy ez is egy folyamat, mire eljut a hallgatókhoz, és nem olyan egyszer. Nyilván nyitottság nincs meg sajnos mindenkiben, de akikben megvan, ők azt gondolom azért előbb-utóbb eljutnak ebbe a terembe, és előbb-utóbb találkozunk a csütörtök estéken is.
A lelkészi munkája mellett nagyon érdekes hivatása van, ami azt hiszem a hallgatóinkat is fogja érdekelni. Az autonóm járműirányítással foglalkozik. Ez magyarul az önvezető járműveknek, igen, a problémája. Én a 4-es metrót is nagyon tisztelem, őszintén bevallom, bár ez egy kötött pályás jármű. De autóknál hogy lehet ezt megoldani? Mert ha az elektronika nem is hibázik, de tudjuk, hogy a statisztika szerint a balesetek többsége emberi hibából következik be. Hogyan lehet ezt kivédeni?
Ez egy olyan kérdés, ami nagyon sokakat foglalkoztat. Tényleg ez most egy, úgymond, egy sláger téma a járműipari, gépjárműipari kutatásokban, és valószínűleg még hosszú ideig az is lesz. Több szintje van a dolognak, magának a gépjárművek automatizálásának is. Tulajdonképpen az első szintek azok már benne vannak a mostani járművekben is. Az, hogy vannak vezetéstámogató rendszerek, ahol a gépjármű vezető az ura az autónak, irányítja, és az elektronikai rendszerek pedig valamelyest besegítenek, hozzáadnak, de a vezetőnek az akaratát igyekeznek segíteni, hogy meg tudjon valósulni minden körülmények között, kritikus helyzetekben, kicsúszási helyzetekben, vagy akár csak kényelmi funkciókra gondolunk. Az automatizálásnak a legvégső szintje, ami ma még ilyen sci-fi kategória inkább, az, hogy egyáltalán nincsen sofőr, hanem aki benne ül az autóban, az mindenki egy utas, nincs is lehetősége, hogy az autónak a működésébe belenyúljon, és tulajdonképpen minden döntést az automatika hoz meg, abból kiindulva, hogy hova akar eljutni az utas. Ennyit mond csak meg, hogy honnan, hová, és elviszi. A kettő között azért sok lépcsőfok van, és ezek már nagyjából szabványosítva is vannak, ezek a különböző lépcsőfokok. Hogyha mire ide a legvégsőhöz el fogunk jutni, ha el fogunk jutni, nagyon optimisták manapság kutatók ezzel kapcsolatban. Ilyen 2025-ről beszélnek, én azért túlzónak tartom, megmondom őszintén. Én inkább azt mondom 50 év, de aztán lehet, hogy megcáfol majd a jövő és a kutatások. Tehát eddig még azért hosszú lépcsőfok vezet, mert még azért sok minden nem megoldott. Nem megoldott például a környezetnek a feltérképezése, arra gondolva, hogy hogyan tudjuk azt egészen biztosan és robosztusan megmondani, hogy a körülöttünk lévő környezet az milyen, akár a gyalogosokra, állóautókra gondolva, a többi járműre gondolva, azok várhatóan hogyan fognak majd mozogni, és mihez hogyan alkalmazkodjunk. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik nem megválaszoltak. De az biztos, hogy valamiféle forradalom előtt áll a gépjármű közlekedés, és az elsősorban szerintem a városi közlekedésre lesz igaz, főleg a nagyvárosok közlekedésére, ahol a dugók, a torlódások miatt sokkal inkább életszerű az, hogy valamiféle rendszabályokat vezessünk be ebbe, hogy próbáljuk csökkenteni ezt a torlódásnak, meg ennek a mértékét, eljutási időket növelni. Ez vidéki környezetben talán kevésbé probléma, vagy akár országúti haladásra gondolva. Főleg, hogy egy városban, ahol kisebb terület van, ott inkább megoldható, hogy azt az infrastruktúrális hátteret azt kiépítsük, még mondjuk egy autópályán, ott 100 kilométerre kell gondolni, és az nyilván egy adott esetben lehet, hogy egy nagyobb költség. Mindenesetre az itt komoly etikai kérdések is fölmerülnek. Az egyik, amit úgy általában mindezt a negyedik ipari forradalomnak nevezik, nem csak ezt, hanem ez annak a része, de a gyártás automatizás ugyanennek a folyamatnak valahol egy része. Ennek egy komoly etikai vonulata, hogy mi lesz az emberre olyan szempontból, mint aki munkavállaló. Most ha a gépjárművekre gondolunk, akkor persze itt a sofőrökre, a hivatásos sofőrökre gondolhatunk egyrészt, de hogyha a gyárak automatizálására gondolunk, akkor ott a sok esetben a gyári munkásokra, főleg ami könnyen automatizálható munka, azoknak a munkahelyeknek a esetleges megszűnésére gondolhattuk, mert a robot esetleg ki tudja váltani, olcsóbban vagy biztosabban ki tudja váltani, vagy az olcsó alatt azt kell érteni, hogy hosszú megtérülési idő alatt mégis megéri kiváltani az emberi munkaerőt. De ha csak a gépjárművekre gondolunk, akkor tulajdonképpen a felelősségnek a kérdése, hogy mondjuk egy autonóm járműért kifelel, hiszen azt nem vezeti senki látszólag, csak egy robot, bár emberek programozzák, azért ezt hozzá kell tenni, hogy az önvezető autó sem magától vezet, emberek vezetik, de nem úgy, mint mostanában, hanem úgy, hogy emberek programozzák, és hozzák létre azokat a kódokat és algoritmusokat, amik abban működnek. Kérdés, hogy akkor ki a felelős? A gyártó felelős, a tervező a felelős, vagy éppen az üzemeltető a felelős? Illetve, hogy egy adott baleseti szituációban milyen döntést hozzon egy automata? Kit üssön el, hogy nagyon így lefordítsam, ha elkerülhetetlen a baleset. Mert bizony előfordulhatnak ilyen helyzetek, hogy elkerülhetetlen lesz. Bár a zéró baleset a cél, azt gondolom azért ez nem reális, hogy ez megvalósuljon, de az biztos, hogy vissza lehet majd ezeket a mostani baleseti arányokat fogni. De ha baleseti helyzet adódik, akkor ki legyen az áldozat. Hiszen egyrészt ott van, hogyha valaki bennül az autóba, és megveszi, nem olcsón egyébként, mert ez egy másik probléma, hogy mennyibe is fog mindez kerülni. De mondjuk tegyük föl, megveszi valaki ezt az önvezető autót, akkor neki egy jogos elvárása, hogy hát ha valaki, akkor ő leszen vegyen balesetet, hiszen mégiscsak azért 10 milliókat kifizetett érte. Másfelől pedig nyilván egy gyalogos szempontjából is elvárás, hogy hát ha lehet, akkor már ne ő halljon meg, vagy ne ő szenvedjen balesetet, inkább akkor már válassza a fát, mondjuk annak menjen neki az önvezető autó, ha már egyszer megteheti. És egy kérdés, hogy ilyenkor mi a helyes döntés, mi az etikus döntés. Na ez az, amire azt mondom, hogy erre műszaki, tehát nincs műszaki válasz. Ez olyan válasz, ami egy etikai kérdéshez, teológiai kérdéshez vezet, filozófiai kérdéshez vezet, és nekünk keresztény mérnököknek azzal tudattal kell lennünk, hogy mi milyen jó választ tudunk erre adni. Jelenleg nem tudom, hogy van erre jó válasz, igazából még nem találtak, hogy úgy mondjam, hogy egyes ilyen konkrét esetekre ez annyira új terület. Kevesen foglalkoztak még ezzel. De valahol ebben dolgozó és élő keresztény mérnökökként ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, mert lehet, hogy nem kerülünk személy szerint olyan döntési helyzetbe, hogy nekünk kell úgy beprogramozni azt az algoritmust, mert azért valószínűleg ez nagyon keveseknek fog megadatni, de valahol mi leszünk azok is, vagyunk azok, akik azok mögött a cégek mögött állnak, munkavállalóként, akiknek ez a kezében van. Valahol rajtunk is múlik.
A felelősség kérdésére én azt hiszem, hogy jogi választ kell találni, miután a közlekedés veszélyes üzem. És erre egy nemzetközi jogi példát tudok hozni az űrhajózás területéről. Itt van egy konkrétan kártérítési egyezmény. A kibocsátó állam objektív felelőssége, tehát független attól, hogy vétkese vagy sem. Volt már rá példa, ugye űrhajót fellőnek valamilyen céllal, lezuhan, kárt okoz valamilyen területen. Nagyon ritkán fordult elő, volt ilyen, hogy lakott terület, de tényleg nagyon ritkán. A kibocsátó állam egyértelműen felelős. Tehát valahol itt is ugye a kibocsátónak, az autógyárnak,
vagy
a programozónak,
üzemeltetőnek
kell a felelősségét megtalálni.
Igen, valószínűleg valahol itt lesz egyébként a megoldás majd, de ez valóban egy jogi kérdés, ehhez én nem annyira értek műszaki emberként, de ezért is pont ez a szépsége a dolognak, hogy ezek már jóval összetettebb kérdések, nem csak műszaki, és pont ezért a mérnökök is nem csak műszaki kérdéseket találkoznak, ha ilyennel foglalkoznak, és már pedig a mérnöki folyamatok egyre összetettebbek, és éppen ezért fontos az, hogy mérnök hallgatókat is úgy igyekszünk képezni, és egyetemi lelkészként valahol ebben a felelősségemet is látom, hogy ezt a töbletet igyekezzünk hozzá, amit a keresztény hitünk hozzáad az életünkhöz, hogy bizony a világ összetettebb, és Jézus Krisztus jó választ adott ennek az összetettségnek a kezelésére is. Ő maga, aki a megváltás ajándékát szerezte nekünk, aki az új életet, az új élet lehetőségét adja nekünk. Keresztény mérnökökként mi ezt megragadhatjuk, és a civil életben ezzel tudunk élni. Van lehetőségünk élni, hogy így gondoljunk, akár a szakmánkra is. Ez valahol a mérnök missziónak a célkitűzése, hogy ezt igyekezzünk minél többekhez eljuttatni, amit elindítottunk itt az egyetemen.
Hála Istennek, hogy a mérnökök is így gondolkodnak, mert egészen biztos, hogy az Úristen kezében van a fejlődés. Mindent eltervezett, és az ő akarata szerint fog megvalósulni. Az egyetemi ifjúság mellett, ugye, akik a tágabb családja, van egy szűkebb családja is.
Feleségem úgy szintén református lelkész, úgyhogy mint társak ebben is egymásra találtunk. Nagy támaszom ő ebben az egész szolgálatban, mert tulajdonképpen mindez a oktatói, kutatói és lelkészi hivatás együtt nem működhetne, hogyha nem lenne egy olyan társam, aki ebbe támogat. És főleg nagy ajándék, hogy mindezt úgy élhetem meg, hogy nem csak ketten vagyunk, hanem két gyermekünk is van, egy 4 éves kisfiunk, meg egy 1,5 éves kislányunk. És az a nagy ajándék, hogy már jó lehet, ennyi minden feladat és ennyi minden van az életünkbe. Az Úristen szépen intézett mindent abban az értelemben is, hogy a családi kötelékek tekintetében sem hagyott magamra, magunkra, hanem megadta azt a lehetőséget, hogy inkább úgy mondom a reménységet, hogy ha gyermeket vállalunk, akkor sem leszünk abban magunkra hagyatva, még akkor sem, hogyha szolgálatokat és feladatokat és hivatást bíz ránk az Úr. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a társamért, aki abban a sok feladatomban támogat, és leginkább az Úristennek, hogy ilyen támogató, szeretetteli kört ad velém, és még hogyha hazamegyek, akkor még ott a gyermekei minden rosszasága mellett, én azért sok-sok örömbe lehet részem, ez nagy ajándék. Így is arra tekintünk reménységgel, hogy ha majd a gyerekek picit nagyobbak lesznek, és a feleségem is a szolgálatba vissza tud állni, akkor valamilyen módon a szolgálatban is együtt tudjuk az Urat dicsőíteni.
Kedves Balázs, köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon tartalmas volt, és egy példamutató életutat ismerhettünk meg, hol annak ellenére, hogy még fiatal. Azt kérem az Úristentől, hogy áldja meg a további életét, családját, munkáját.
Műsorunkban Németh Balázs egyetemi docenssel Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
Neked mi a kedvenc bibliai idézeted? Ha kíváncsi vagy, mit üzen másoknak a Szentírás, szívesen ismered meg az életüket, hivatásukat, akkor a Mária Rádióban a helyed. A Kossuth Rádió a Mária Rádióval együttműködésben több mint 4 éve műsorfolyamot indított igéző címmel. A műsor különböző hivatású, ismert, elismert emberek személyes vallomása legkedvesebb bibliai idézetükről, melynek üzenetét egy személyes élményen keresztül osztják meg a hallgatókkal. Szervezőként otthonról végezhető internetes kutatómunkával, riporterként pedig a stúdióban felvételre kerülő életútinterjúk elkészítésével kapcsolódhatsz be a műsor készítésébe. A jelentkezéseket az info@mariaradio.hu címre várjuk.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.